95.8. Sláger FM.
Nem lehet kiszállni, nem lehet kiszállni.
Ki lehet szállni, vagy nem lehet kiszállni? Lehetne ennek a műsornak. A következő órának ez a fontos kérdése is, de azt gondolom, hogy ennél frappánsabb dalt, óraindító dalt nem is választhattunk volna, mert a trambulinról lehet nagyot ugrani, tanult kollégám szerint is, de engedjék meg, hogy beköszönjek, ahogy szoktam. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a Sláger Kult. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és 9 óra elmúlt 20, pontosabban, dehogy is, 22 óra elmúlt 9 perccel az élőadás varázsa. Üdvözlöm Önöket még egyszer, nagyon örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a Sláger Kultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érdekelnek és érintenek. Csirmaz Lucát köszöntöm nagy szeretettel, aki itt mosolyog velem szemben a stúdióban. Örülök, hogy eljöttél, köszönöm az idődet.
Én is köszönöm a meghívást.
A Pszicholibe pszichológusaként köszöntelek, de azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen Budapest mentális egészségét szerintem nálad jobban nem ismeri senki.
Azért akkor a szavakat nem használni.
Azért gondolom ezt, mert amíg vártalak itt a stúdióban, pont azon gondolkodtam, hogy szerintem nálad többet ember nem szerepel ennyit ebben a városban, és ember nem találkozik ennyit a közönségével, és nem csak a klienseivel, mert az nyilván egy külön dolog, amikor te a kliensekkel beszélgetsz. De az, hogy téged lehet látni, tőleg lehet kérdezni különböző előadásokon, az mindenféleképpen egy nagyon nagy fegyvertény, és rengeteg előadásod van. Én most csak néhányat kijegyzeteltem magamnak. Február 12. Lurdi ház. Elengedés. Az előadásod címe. Aztán megyünk tovább, mert lesztek egyébként a Játékszínben is, az új könyvet kapcsán, mindjárt beszélünk erről is. Hogyan szeretünk kapcsolatok vonzásában? Zseniális cím. Aztán Mérgező szülők ismét a Lurdi házban majd március 18-án. És hát most az áprilisit nézem, miért kötünk ki mindig ugyanolyan emberek mellett? Tehát igen. Olyan hívó szavakkal dolgozol, olyan hívó mondatokkal, amire tényleg azt gondolom, hogy mindannyiunk a jellemző, és mindannyiunkat érintenek, ahogy mondtam is az elején. Ráadásul megjelent életed első könyve, tehát nem csak pszichológusként köszöntelek, és beszélgetek most veled, hanem íróként is. Szívből gratulálok.
Köszönöm
egyébként
szépen
a könyvethez, ráadásul el is olvastam. Készültem a veled való beszélgetésre, mindent kiegyzeteltem gondosan magamnak, zseniális hívószavakkal és zseniális témákkal van tele, de éppen azért gondoltam és hívtalak, hogy beszélgessünk, hogy mondd el nekünk, kérlek, hogy milyen mentális állapotban vagyunk.
Magyarországon?
Hát meg itt a fővárosban főleg, ha már itt ülünk.
Igen, főleg a fővárosról van nekem is képem. És hogy valóban fut azért pár szálon az életem, akár a magánrendelésemben pszichológusként, akár a Pszicholive-on. Ugye már van egy jó nagy közösségünk, akiken keresztül kapok folyamatosan visszajelzéseket, plusz mellette csinálom a doktorimat még az ELTE-n. Tehát ott is a hallgatókon keresztül.
Tehát kapod mindenhol a...
Igen, találkozom azzal, hogy milyen szegletekben mik általában a problémák. És általában ezekből alakítom ki, hogy akár milyen előadásokat tartok, akár én mivel foglalkozom mélyebben. A legfőbb témáim ezáltal például a szorongás, ami nagyon-nagyon intenzíven jelen van. Nem csak a fiatalabb korosztályban, de azt veszem észre, hogy a fiatal felnőttek különösen szenvednek ettől. Illetve a másik fő téma, ami szerintem az előadások ilyen címeiből is feltűnhetett, hogy az érzelmi bántalmazás, illetve az a témakör, hogy miért van az, hogy nagyon sokszor körülvesznek minket emberek. Nem vagyunk objektíven tekintve egy rossz helyzetben, vannak akár erőforrásaink, mégis rengetegszer érezzük magunkat magányosnak.
Mindenki?
Nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan.
Azt most azért hallgattam el, és azért gondolkodtam, hogy én mikor éreztem magamat utoljára magányosnak. Hát vannak ilyen pillanatok az ember életében, a tiédben is?
Abszolút, igen. És a könyvre is ez volt az egyik fő motiváció, hogy a mintatörés a könyv címe, és az alcím az, hogy az érzelmi magánytól a biztonságos kötődésig. Ez az érzelmi magány szerintem egy nagyon izgi téma. Mert azt feltételezi, hogy nem az van, hogy nem mennék föl akár, nem tudnék fölmenni a közösségi médiára, és kapcsolódni rengeteg emberhez. Vagy akár nem lenne a közegemben olyan, akivel én tényleg beszélgethetnék, viszont mégis valahol egyedül maradok.
Igen, és ez annyira csalóka, amit most mondasz, hogy ott vagyunk és csetelünk egy nap, mit tudom én, 10-15 emberrel minimum, lehet, hogy többel is. De ha mondjuk már hárommal, az nem olyan, mintha ha ott lenne a közelünkben?
Látszólag
tehát az is olyan. Kommunikáció?
Van egy valami fajta szükségletet betölt az is, de egy kicsit így elkeni azokat a valódi szükségleteket. Egy ilyen instant megoldás. Ilyen gyors ételhez hasonlítanám leginkább az ilyen online
tehát
kommunikáció.
Tehát nem pótolja a személyes hatásokat.
Nem megy olyan mélyre.
Ingereket.
Igen, nem megy olyan mélyre.
De várja, ez biztos, hogy nem lehet mélyre menni egy csetelésben?
Nem. Nem feltétlenül. Általában nem megyünk olyan mélyre. Tehát az sem mindegy, hogy csetelünk.
Ja, ez
vagy az sem mindegy, hogy hogyan használjuk a közösségi médiát. Tehát mindenben van egy csomó lehetőség. Uh-huh. De az általános az azért inkább az, hogy ott vagyok, és érzek magamon valami nyomást, hogy felvegyek egy képet. Ugye, itt a filterezés, a... Uh-huh. Tehát, hogy tényleg
tehát
a vizuális részektől...
Tehát tényleg automatikusan átváltunk?
Igen. Tehát, uh-huh. hogy van egy olyan, a könyvben is van egy külön fejezet egyébként erről, ami arról szól, hogy bármilyen erősek is legyünk, bármivel is indítsunk, amilyen közegben vagyunk, az befolyásolni fog minket. És ezt fel lehet a jó és rossz irányba is használni. Uh-huh. Lehetek egy olyan környezetben, ahol azt érzem, hogy oké, itt kiteljesedhetek, mert arra jó visszajelzés jön, ha én őszinte vagyok, ha megmutatom azokat az oldalaimat, és ami mondjuk egy gyengeség, vagy egy hiányosság. Uh-huh. És lehet, hogy olyan környezetben vagyok, ami még amikor a legjobb részeimet próbálom mutatni, akkor is egy picit megszégyenít, egy picit azt érezteti velem, hogy nem vagyok elég. És akkor elkezd az önértékelésembe egy ilyen nagyon sunyin bekúszni, és kikezdeni azt. És én egyre kevésbé leszek őszinte, és egyre rosszabbul fogom érezni magam.
Uh-huh. Jegyzeteltem nagyon sokat, amikor elolvastam a könyvedet, mindjárt elővesszük a jegyzetet, de most itt feldobtad a labdát, meg beleütetted a bogarat a fülembe. Most azon gondolkodom, hogy minden egyes szituációban ugye felveszünk valamilyen viselkedésformát. Tehát akik elmennek mondjuk a te előadásodra, ott a Lurdi házban egyébként szinte sorozatban tartasz előadásokat, mondjuk most február 12-én mondjuk nézzük az elengedést, akkor ott valahogy viselkedni fognak az emberek. Uh-huh. De hogyan?
Igen.
Nagyon másképp?
Mihez képest nagyon másképp?
Hát az ő átlag viselkedésük.
Szerintem nagyon egyénfüggő, de igen, hogy mindenkinek vannak personái. Ugye? Nem lehet ugyanúgy benne lenni, és nem is érdemes ugyanúgy benne lenni minden egyes helyzetben életünkben. Az természetes, hogy egy picit felteszem azt a szerepet, és akár tanulom is azt a szerepet életem során, hogy hogyan kell amúgy nekem, igen, annak az embernek lenni, aki épp a közönség tagja. Uh-huh. Nem rákcsálok hangosan magyarót, nem tudom, hahotázok, amikor épp egy komoly jelenet lenne. Tehát, hogy megtanulunk olyan dolgokat, ami kell ahhoz, hogy beilleszkedjünk társadalmilag. De ez a fajta ilyen mérce mindenkiben más. Van, akinél nem odaáll be, hogy oké, azért figyelek a többiekre is, de tudok autentikus maradni, hanem van, akinél teljesen elfojtódnak, vagy közel teljesen elfojtódnak a saját vágyak és szükségletek. És ebben például nagyon sokat számít az, hogy miben nevelkedtünk.
Ja, hát a minták. Igen. Akkor már jövünk is a könyve címéhez, amiből az elengedés az egyik rész. Egyébként szándékosan veszed ki ezeket a fejezet címeket, vagy nem is fejezet, mint inkább témákat egy-egy előadásra? Szétosztva?
Igen, valamennyire szándékosan is, illetve tényleg mindig abban igyekszem előadásokat tartani, ami úgy érzem, hogy most leginkább segíthet az embereknek. Uh-huh. És most is például úgy alakítottuk ki a szezonnak az előadásait, hogy megkérdeztem a közösségemet Instagramon, hogy mire kíváncsiak, miről szeretnének előadni.
És az elengedés volt a legtop téma?
Igen.
Őrület egyébként. Annyit hallani mostanság ezt a szót, engedd el, tehát millió szövegkörnyezetben, de azt vettem észre, hogy ez már egy picit lehet, hogy...
Van ennek már egy ilyen álspirituális gyomorforgató része is szerintem.
Igen, ami a másik végletet hozza.
Igen, és ami azt feltételezi...
Ez szinte már szitokszó, most nem akarom ennyire végletekbe elvinni.
Meg hogy van ebben valami kevéssé empatikus, ugye, mikor ott ül veled szemben valaki, aki nagyon szenved valamit, és azt mondod neki, hogy...
Engedd el.
De csak engedd el.
Jó, hogy? Oké.
Meg hogyan? Azt feltételezi, ez nem jutott eszébe, szerintünk még a másik félnek, persze. Hogy már csak nem tudom, törődj a jó dolgokkal, és ne
nagyjából az jutott eszembe, hogy a Nyugodj meg című nyugtatással szerintem még ember nem nyugodott meg.
Sőt, azt érezzük ilyenkor, hogy nem oké az, amiben vagyunk. Az elengedés szerintem kifejezetten egy ilyen téma, én nem itt az ilyen spirituálisabb részéről közelítem meg, hanem
hát
inkább
ők is szeretik meglabadulni.
Igen, én inkább a gyászfeldolgozás részét nézem ennek.
Erről szól majd az előadás is?
Inkább erről is, a leírásban. Aha. Már erről van szó. A címnek igen, azért sokkal, sokkal jobban átjön a lényege, az elengedést említjük meg. És a gyászfeldolgozás azért egy nagyon izgi dolog, mert nagyon szigorúak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mennyi időt engedünk meg magunknak. Amíg azt érezzük,
mármint az elengedésre?
Igen, amíg azt érezzük, hogy szociálisan elfogadható az, hogy én még nem vagyok túl valamin vagy valakin. És ez lehet akár egy kapcsolati helyzet, lehet az, hogy nem tudom, elmegyek a munkahelyemről, vagy kirúgnak a munkahelyemről, és lehet az is, hogy konkrétan elvesztek valakit. Uh-huh. És általában én ugye ezt terapeutaként többet látom, ahogy elmesélik nekem a konzultációkon a kliensek, hogy elvesztenek valakit, és egy idő után már elkezdik szégyelni azt, hogy hát még mindig fáj, még mindig ebben vagyok. És elkezdik mondjuk nem mondani.
Már de ez haláleset, hogy mondjuk szakítás, akár emberi kapcsolat, akár
szerelem. Mindkettőnél nagyon.
Tehát ciki az, hogyha valaki már nagyon sokáig?
Igen, igen. És van bennünk egy ilyen, hogy egy idő után csak úgy nem mutatom, csak úgy nem mondom. Úgy teszek, mintha nem lenne, és olyan, mintha nagyon sokan járkálnánk ilyen gyásszal a lelkünkben, amit takargatunk, és nem kapcsolódik hozzá senki. És ez szerintem nagyon magányos.
Amikor, ugye kérték, azt mondtad az előadásaid témáját, a követőid hamar elmennek a jegyek egyébként ezekre az előadásokra?
Ez is nagyon témafüggő, az elengedésre nagyon hamar elmentek.
De ennyire? Top
igen,
téma.
Igen, tehát hogy a 200 főse terveztük az előadást, ez szerintem egy-másfél hét alatt elment, most nyitottunk még helyek.
Na akkor most nyilvánvalóan köt a titoktartás, tehát most általánosabban kérdezem, hogy mit kell elengedni? Uh-huh. Nagyjából az embereknek, és van, ugye a fővárossal kezdtük, akkor mit hurcolászunk mi itt a fővárosban mentálisan magunkkal?
Igen, szerintem nagyon sokan be vagyunk ragadva egy hasonló fájdalomba a múltunkból. Ez a fájdalom általában elindul vagy az apánál, vagy az anyánál, de egy eredeti családi környezetben kereshetjük a gyökereit.
Mindig?
És utána 90%-ban igen, azt mondanám.
Tehát akkor megint megyünk vissza a mintákhoz.
Igen, és hogy az történik utána, hogy nagyon sokszor nem tudjuk azt, hogy ez gond, tehát rengetegen jönnek be kliensek úgy, hogy nekem a gyerekkorom az tök jó volt. És akkor én persze ülök a másik oldalt, hogy hogyha ez ilyen nagyon-nagyon szuper volt, akkor vajon miért ülünk itt? Uh-huh. Ugye, mert hogy azért az kevésbé jellemző, és akinek nagyon jó gyerekkora volt, az általában nem így megy be, hogy hú, nekem csodás volt a gyerekkorom. Az azt mondja, hogy nagyon sok mindent megkaptam, de ez meg ez azért fájt is. Tehát van róla egy sokkal színesebb képünk.
Most őszintén kérdezem, van olyan, vagy találkoztál-e olyan klienssel a praxisodban, akinek tényleg jó gyerekkora volt? Bizonyítottan.
Igen, nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy elég jó gyerekkor, de abban is vannak rossz dolgok, és amíg ezt nem látjuk, addig valószínű valamit rejtegetünk, vagy valamitől félünk.
Hát illetve a legfontosabb kérdés, hogy, és most nem kihasználni akarom azt, hogy itt ül egy pszichológus, de nem beszélgetek minden nap pszichológusokkal, hogy kell nekünk egyáltalán tényleg ennyit foglalkozni a gyerekkorral, mert ahogy az elengedést is már lassan egy ilyen divat szónak tartom, hát a mintákat is, az is egy divat, gyakran használt visszatérő jelző lett, és azt látom, hogy szeretünk mutogatni meg másra fogni, hát főleg a szüleinkre.
Ja, szerintem felszabadító azzal szembesülni, vagy azt így kimondani, hogy mindannyian el vagyunk rontva valahogy.
Mások által?
Nem csak mások által, a világ által, önmagunkat is aztán így beletesszük ugyanazokba a körökbe, amíg a magunkkal bántalmazzuk. És lehet, hogy igen. Tehát, hogy tényleg a lehető legszeretetteljesebb közegben is sérülni fogunk valahogy. Uh-huh. Mert ilyen az élet, nem lehet mindent úgy csinálni, hogy Úristennek ne legyen hatása, fel lehet az dolgozni, vissza lehet abból jönni. De a lényeg nem az, és sokszor ugye ez is egy ilyen kérdés, vagy egy ilyen belső konfliktust okoz azokban, akik elkezdenek foglalkozni a múltjukkal, hogy közel sem arról szól a terápiás munka, hogy én rámutatok anyámra vagy apámra, hogy na látod, elrontottad. Nem, arról szól...
Mennyien csinálják ezt?
Igen, az akkor nem terápiás munka, az felelősséghárítás.
Ugye nagyon sokszor láttam most az előadásaiddal kapcsolatban, hogy oda van írva, hogy lehet tőled ott kérdezni. Hmm. Gondolom, nagyon nem is nagyon tudsz elszabadulni egy-egy előadás után. Meddig kell még ott maradni egyébként a
közönséggel? Sem eddig nem kell. Szoktam egy ilyen nyilvános kérdezési részt is.
Ja, hogy nem az van, hogy utána akkor még
órákig
kell
utána is oda lehet jönni. De azt szoktam, hogy körülbelül fél órát szánok így a nyilvános kérdésekre. Ugye akkor ezt mindenki hallja.
Kihasználják egyébként?
Általában
és
igen.
És a saját problémáikat mesélik ott is?
Igen.
A saját eseteiket.
Igen, de hogy nem ilyen nagyon részletekbe menően, hanem egy rövidebb kérdésbe bújtatva. Uh-huh. De igen, meg van, aki ugye utána is privátban.
És tudsz is segíteni egy ilyen előadás során is?
Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni.
Jó, visszajelzésekre voltam ki, most nincsenek itt.
Visszajelzések alapján persze.
Megkérdezni
volt, akinek már segített.
Uh-huh. Na, örülök neki. Hát nagyon sok mindent kijegyzeteltem egyébként ezt akkor el kell mondanom még egyszer, mert ajánlom szívből mindenkinek. Egyrészt neked szívből gratulálok. Én, aki könyvekkel foglalkozom, pontosan tudom, hogy egy könyvet azért nagy meló megírni, és Mintatörés címmel jelent meg a te életed első önálló könyve. Ez tele van, és azért én írtam is neked egyébként, hogy fenomenálisnak tartom a könyvet, és azért tartom jónak, mert tényleg megnyílsz benne. Nagyon kevesen csinálják, persze mesélgetnek az életükről sztori, hát mindenki a történetekből ért, meg hát mesék és mítoszok nélkül szegényebbek lennénk, mondom én ezt mindig, de nagyon ritka, hogy valaki ennyire beenged a lelkébe, az érzelmi életébe, úgyhogy ajánlom mindenkinek a könyvet. Biztos, hogy ismerősek lesznek a mondatok, neked, meg azoknak, akik már olvasták. Azt mondja, rengeteg trauma nem látványos. Nincsenek hozzá olyan emlékképeink, amelyeket egyértelműen lehetne lobogtatni ahhoz, hogy átadják annak a sérülésnek a súlyosságát, amelyet a trauma okozott. Tehát veszélyben vagyunk? Ez a kérdés.
Igen, ez a mondat pont ezt jelenti, ide az eredeti közegünkre utalva, családunkra utalva, hogy nagyon sokszor nekünk az a normális, amiben felnövünk. Nagyon sokszor nincs is más példánk, hogy ez lehetne másképp.
Hát, vagy ha van példánk, mert mondjuk széles látókörre rendelkezünk, valamilyen furcsa oknál fogva, akkor elfogadja a környezetünk, hogy ilyen is létezik.
Igen, de hogy ebben a trükkös az, hogy ezért le sem esik rengeteg ideig az, hogy nekünk valami nem jó, nekünk valami esetleg hiányzik. És sokkal nehezebb az ilyen jellegű traumákat felismerni, mert tényleg úgy jelennek meg akár, hogy igen, én nem érzem mondjuk, hogy nem tudom, nekem az édesapámmal lett volna valami rossz élményem, de valójában, ha végig gondolom az életemet, olyan jó élményeket se tudok felidézni. Azt se tudom felidézni, hogy ő hogy vigyázott rám, hogyan kapcsolódtunk, hogyan mutatott utat nekem. És ez is lehet trauma, mert egyszerűen nincs ott az egyik legfontosabb szereplő az életemből, és az ő védelmező jelenléte.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Csirmaz Lucának még inkább örülök, aki pszichológusként, a Pszicholive pszichológusaként meglátogatott most minket, de őt is gyakran meg lehet látogatni. Nem csak a üléseiden, vagy minek hívják ezt a konzultációidon, hanem millió előadásod van, a legközelebbi az épp február 12-én lesz a Lurdi házban, aztán folytatódik, mert március 11-én mentek a játékszínbe. A te kiadóddal, Szabados Ágival, akit sokan ismernek szintén a médiából, és egészen különleges missziója ez a könyvkiadás, nála jelent meg a te könyved, és hát innen csókoltatjuk Kovács Esztert, illetve Peller Mariant, mi kollégánkat itt a Sláger FM-ből, így fogtok beszélgetni négyesben.
Igen,
a játékszín színpad, ez is egy izgalmas előadás lesz, kapcsolataink vonzásában hogyan szeretünk, aztán jönnek majd március 18-án a mérgező szülők. Most már beszélgettünk, vagy próbáltuk körbelövöldözni ezt a témát is, sok mérgező szülő van? Tehát most, ha kellene egy ilyen, nem tudom, van-e ilyen kimutatás, vagy te, a te klienseid közül, és nem véletlenül kérdeztem, hogy tényleg van-e normális gyerekkor?
Igen, nyilván az én klienseim által, amit tapasztalok, az torzított lesz, hiszen az jön el, aki jobban szenved, és köztük nagyon sok az, aki otthonról nem, hogy egy, és ugye mindig egy ilyen ellenérzést vált, hogy úristen, egy szülő lehet mérgező. Közel sem arról van szó, hogy tökéletesen kellene gyermeket nevelni. Közel sem arról van szó, hogy nem lehet hibázni dolgokban. Egy mérgező attitűd sokkal inkább az, amikor én mondjuk fel is hívnám a figyelmet arra, hogy valami nekem fáj, akkor ő arra felelősséghárítással reagál, elkezd engem hibáztatni, körbeforgatja, ő lesz mártír, hogy de persze ő mindent feladott értem, és én most hálátlan vagyok, hogy merek szólni valami. És ezek a mondatok egyébként nagyon gyakoriak sajnos, és nagyon-nagyon ismerősek annak, aki utána nagyon-nagyon sok problémával találkozhat az életében.
Mikor fogja föl egy ember azt, hogy mérgezőek a szülei, felfogja egyáltalán?
Nagyon nehéz. Szerintem a legnehezebb dolog a szüleinknél, meg a családunknál meglátni azt, hogy valami gond van. Azért, mert egyszerűen van egy ilyen ösztönös hűség feléjük. szeretnénk kapcsolódni hozzájuk, szeretnénk közel lenni hozzájuk, ott él mindannyiunkban a vágy arra, hogy legyen egy ilyen családi melegség, egy családi idill, és erről lemondani akár így gondolati szinten baromi nehéz. Uh-huh. És ezért inkább hitegetjük magunkat, és kapaszkodunk a jóba, mint hogy belássuk azt, hogy esetleg lehet, hogy igen, gondok vannak otthon.
Először veled beszélik meg, mint otthon? És aztán viszik haza a megoldást? Ez az általános út?
Nem feltétlenül ilyen egyértelmű. Általában vannak törekvések már korábban is, hogy eljöjjön valaki terápiába arra, hogy rendezve legyen egy
viszont. Ez is nagy kérdés, hogy ciki-e egyáltalán? Vagy hol tartunk most ebben, hogy fordulnak? Nagyobb a bizalom egyáltalán?
A terápia felé?
Igen, 2024-ben.
Igen. És főleg a fővárosban, és főleg a fiatalok körében nagyobb.
Tehát
szerencsé.
Így nyitottabban. Ugye azt mondtam, hogy nálad jobban a főváros mentális egészségét talán nem is ismeri jobban senki, mert te hadványozottabban többször találkozol az embereknél, talán a szaktársaidnál, de most természetesen senkit nem akarok megbántani innen az éterből, de rengeteg, tényleg nagyon sok programod van. Mit tapasztalsz, hogy az évek múlásával nyitottabbak vagyunk? Ahogy megy előre az idő.
Van most egy ilyen irány, hogy a pszichológia egyre inkább bekerül a mindennapokba.
Na, akkor divat lesz?
Igen, hát inkább ez legyen divat, mint a nem tudom, Converse cipő, nem?
Tehát, hogy teljesen igazad van, teljesen igazad van.
Van, ami jobb hatással van ránk, vagy mélyebb hatással. Szóval, ha divatból is indul el valaki, hát halleluja, akkor jöjjön divatból.
Én azt már mondtam többször nyilvános helyeken, hogy én azért, hogyha tényleg vannak tested, vagy személyi edzők, akik azzal foglalkoznak, hogy minket tereljenek az egészséges irányba, akkor miért nincs lélekdoktorunk mindenkinek, mint egy körzeti orvos.
Abszolút.
Tehát, hogy ezen miért nem foglalkozunk nagyobb szinten.
És hogy nem kell, mert nagyon sokszor ez is bennünk van, és megint ide ehhez ahhoz a traumához kötődik, amire úgy nem lehet egyértelműen rámutatni, hogy elkezdjük érvényteleníteni azt, hogy a mi gondunk az vajon elég nagy-e ahhoz, hogy mi segítségért forduljunk. Vagy akár csak ahhoz, hogy mi ezt megosszuk barátainkkal, családunkkal, stb.
Ugye
és hogy
dilemma.
Elkezdjük. Igen. Uh-huh. És ez is egy traumareakció igazából, ami abból jön, hogy amúgy lehet, hogy megszoktam, hogy az én érzéseimre olyan őszintén amúgy nem figyelnek az emberek.
Akkor a következő idézet, amit kijegyzeteltem a könyvedből, talán pont ehhez a témához is illik. Azt mondja, annak lenni, aki megold mindent egyedül, még mindig kibírhatóbb, mint annak lenni, aki próbál másokra támaszkodni, ám újra és újra elejtik.
Igen. Igen, pont ez a rész jutott nekem is eszembe, hogy annyira mélyrehatóan szenvedéssel teli és magányos az, amikor én kimondom, én kérek, és nem hallják meg, hogy egy idő után egy ilyen közegben, és tényleg ez nem csak a családi közeg lehet, ez lehet most, hogy milyen párkapcsolatban vagyok, milyen barátok vesznek körül, milyen munkahely. Hogyha ők nem reagálnak rá, akkor elkezdek én sem reagálni egy idő után a saját érzéseimre. Tehát egy elidegenedett állapotot hoz létre, és sajnos nagyon általánosan inkább ilyen elidegenedettben vagyunk, mint nem.
Annyi téma van, hogy jöhetnél gyakorlatilag minden héten egy-egy műsorral. Egyébként a könyved is ilyen, hogy picit azt éreztem, hogy az egész élet le van benne modellezve. Tehát millió mindegyik témából lehetne egy külön könyvet írni. Egyébként az elengedésből is, ugyanúgy, ahogy a mérgező szülőkből akár, vagy ugye még sorolhatnám az összes többit, zseniális mondat egyébként az is, hogy jobban bánni magunkkal, mint ahogy velünk bántak. Vagy a másik, a szeretésben nem kell belehalni. Vagy még itt van, megbízhatóan volt kiben csalódni. Zseniális mondatok egyébként. Tehát, hogy az embernek nagyon komoly tükröt tartasz az olvasóknak, mint a törés, még egyszer mondom a könyve címét, hogy de hogy az ember, és akkor most a tudatosság jut megint eszembe. Ha nézzük mondjuk az áprilisi előadásodat, azt mondja, miért kötünk ki mindig ugyanolyan emberek mellett.
Meg ott lesz még a gázlány.
A gázlány, mindjárt beszélünk még arról is, mert az meg egy külön része az életednek, ami szintén nagyon izgalmas, már színházi jellegű a dolog, de hogy még ezt nézzük már meg, mert ez meg a másik top téma szerintem, és én azt hittem, hogy ez lesz az első, az elengedésnél is divatosabb téma, hogy mindig ugyanazokat az embereket vonzunk.
Igen, és kicsit el is indítottam korábban a beszélgetésben ezt a gondolatvonalat, ami az, hogy van valami sérülésünk valamikor az életünk elején. Az kivált belőlünk egy viselkedésmintát és egy érzést. Ez lehet a magányosság. Lehet az, hogy azt élem meg, hogy kicsit mindig harcolnom kell valaki figyelméért, mondjuk. És hogy mindig úgy amúgy két lépéssel távolabb van, tehát ezt soha nem kaphatom meg. Hanem ez az állandó, hogy én küzdök. Uh-huh. És aztán, ezt nagyon jellemzően, ha az nincs feldolgozva, akkor visszük tovább. És elkezdünk olyan embereket választani, erre tudattalanul van egy ilyen nagyon jó ráérzésünk. Tehát közel sem úgy működik ez, hogy hú, én látom, beazonosítom, és azért választom.
Na jó, tehát akkor ezt így ki lehet jelenteni, hogy ráérzés.
Így van, igen. És olyat választok, aki mellett hasonlóan fogok szenvedni, mint annó is szenvedtem, ha nem dolgozok rajta.
Aha. De hogyan dolgozzunk?
Hát itt
tehát
jön
az, ha elmegyünk a te előadásodra, az már egy lépés?
Egy lépés a tudatosodás, én a könyvet is azért írtam úgy, ahogy ez nem egy racionális könyv elsősorban. Ez egy érzéseket előhozó, egy érzésekre ható könyv. Uh-huh. És nekem ez az is volt ezzel a célom, hogy nagyon sok olyan könyv van, ami igen, inkább a tudásra hat. Ez a könyv szerintem arra, hogy oké, be tudunk azonosítani dolgokat, mi volt a múltunkban az a sérülés, ami nekünk rossz lehetett, de inkább át tudjuk érezni azt, hogy ez milyen volt. És ha tudok az érzéshez kapcsolódni, akkor már indul a gyógyulás. Nagyon nehéz visszakapcsolódni egyébként ezekhez az érzésekhez. És hogy ennek nagyon sok lépése van ennek a gyógyulásnak, nyilván lehet terápiába menni, de én hiszek abban, hogy mellette, hogy a terápiában is megyünk, kell az, hogy olyan közegekbe áttegyük magunkat, átmenekítsük magunkat, ami modellezi azt, hogy lehet velünk normálisan bánni. Nagyon sok embernek egyébként ennyi kellene.
Hát oké, de mi a normális?
Igen.
Bánás, ezért mondom, hogy itt műsorokat lehetne, hosszú órákat átbeszélni. Felírtam még azt is, hogy az önbecsapás, mint az önelhagyás egyik formája, de nincs már olyan sok időnk hátra, azért már a vége felé járunk, úgyhogy a gázlángnak azért adjunk még egy pici időt, mert azért ez egy tényleg különleges. A ti életetekben is, mert ugye ezt többen csináljátok, ott igen. A Pszicholive-ban. Mesélj erről, kérlek, mitől színházi ez az egész?
Igen.
Mert ott van egy színész is.
Ott van egy színész is, és elő is ad. És onnan indultunk ki, hogy egy mérgező kapcsolatnál, a mérgező kapcsolat nekünk elsősorban egy érzelmi bántalmazó kapcsolatot akar. Uh-huh. És azt vettük észre, hogy amikor valaki párkapcsolatban, ismerkedésben van egy ilyen emberrel, aki jellemzően érzelmi bántalmazó, akkor nagyon hasonló fázisokon megy át az a kapcsolat. Nagyon hasonló mondatokat is hall ettől a féltől, és nagyon hasonló módon kezdi el hibáztatni magát, és magában keresni azt, hogy úristen, nekem mit kellene máshogy csinálnom, és akkor biztos másképp bánna velem. És a gázlánkban lényegében végigvezetjük egy ilyen kapcsolatnak az ívét. Egészen onnan, hogy milyen egy első randi, az ismerkedés eleje egy ilyen típusú emberrel, onnantól, hogy mélyül ez a kapcsolat, és ugye egyre inkább borul ki a bili, de van ennek egy ilyen gyönyörű egyensúlya, hogy azért még pont ne legyen egyértelmű az, hogy itt mi történik, hogy ez bántalmazás, hanem körbe van forgatva, tudod, mindig elő van adva, hogy de hát ezt érted teszem, de hát most csak nehéz időszakon van. Tehát láthatjuk ezeket a tipikus működéseket az előadás során, amit ott Szabó Kimmel Tamás jelenít meg. Én pedig pszichológiailag narrálom közben, hogy mi történik közben a lelkünkben, mire érdemes odafigyelni.
Fönt vagy te is a színpadon?
Igen, igen. Aha. Ketten vagyunk a színpadon, láthatjuk a jeleneteket, és egy-egy jelenet után én mondom a lélektani hátterét.
Ráadásul ugye úgy van ez, hogy a színész kifelé beszél a közönséghez végig.
Igen, tehát olyan, mint hozzájuk... olyankor mi lennénk a másik fél. Aha. Igen, igen, abszolút. Olyan szerintem egy nagyon izgi dolog, nagyon átélhetővé teszi, úgyhogy ha valaki szeretne időben felismerni ilyen helyzeteket, akkor nagy szeretettel ajánlom.
És ez nincs sokszor, ez az előadás. Tehát ezért érdemes most bevésni a naptárba április 8-át, az 5-10-ben lesztek igen, most igen. A Gázlánggal és Szabó Kimmel Tamással, meg persze Luca is ott lesz a színpadon. Mit tapasztalsz a közönség, meg hát egyáltalán hölgyek vannak a nézőtéren?
Nagy részt hölgyek. Az önfejlesztés populációjában az általános az, hogy 80% nő.
Még mindig?
Igen.
Én azt hittem, hogy már
ezt a gondolatot szintén lehetne egy következő műsorba elvinni. Vigye mindenki arra, amerre most szeretné, aha, szerintem.
De miért van ez szerinted?
Nagyon sok szempontból. Ennek van egy olyan nagyon szomorú része is szerintem, hogy a férfiaknál még mindig egy kicsit meg van szégyenítve az érzésekkel való foglalkozás, az érzelmek kifejezése, meg hát persze nézhetnénk azt a részét is, hogy igen, mondjuk akár ez a kollektív trauma, ami van Magyarországon, hogy hiányoznak a férfiak, az nagyon sokszor a túlbuzgó nő kompenzálja túl, aki szeretne mindent megérteni, szeretne mindent megoldani, és mindent megtesz, hogy minden jó legyen. És még lehetne tényleg erről egy órát is beszélgetni, de azért remélem, hogy ez javulni fog.
Én kicsit most meglepődött, én azt hittem, hogy ez is javult. Tehát ahogy mondod, hogy tulajdonképpen a tudatosság meg az önfejlesztés az egyre nagyobb divat. Itt a fővárosban ráadásul nyitottabbak is az emberek. Na de ha ez még ennyire a százalékok megból, akkor mit csinálnak a férfiak? Mi hogyan fejlesztünk?
Isznak.
Komolyan?
Sajnos általában igen.
De még mindig? Hát én azt hittem, hogy ez már lejárt, nem ez az
ivászat. Sajnos, tényleg nem. Tehát egy nő szorong, jobban elkezd vizsgálódni, hogy ez miért van, egy férfi pedig sokkal pragmatikusabb utakon kompenzál.
Például ivászattal.
Például alkohol, sajnos.
Őrület. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is így vannak ezzel, akkor mivel búcsúzzunk, hogyan legyen ez pozitív? Olyan zene van bekészítve, ami nem feltétlenül pozitív lesz.
De én azt a mondatot emelném ki újra, hogy lehet megtanulni jobban bánni önmagunkkal, és lehet olyan emberekkel körülvenni magunkat, akik jobban bánnak velünk, mint annó.
Na jó, tehát akkor a felelősség az a miénk.
Most már
hogy
igen.
Hogy hogyan választunk embereket magunk köré.
Szerencsére.
Tudatosan.
Így van.
Gyere gyakrabban, és tényleg kitartást kívánok neked. Ez nekem úgy tűnik, hogy ez misszió is.
Abszolút.
Számodra, igen. Mert aki ennyit találkozik a közönséggel, az nem is lehet más. Sok olvasót kívánok neked, a mintatörés még egyszer szívből ajánlom a hallgatóknak, gratulálok hozzá, köszönöm, hogy itt voltál a hallgatóknak is. Csirmaz Lucával beszélgettem, a Pszicholife pszichológusával, legközelebb február 12-én találkozhatnak vele, és hát nagyon remélem, hogy nem fog fájni annyira az a sok-sok sérülés, amit kapnak az emberek. Egy ilyen dalab következünk, vagy ezzel folytatjuk a Sláger FM műsorát. Ugyan most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok Önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. És tényleg azt kívánom, hogy ne fájjon annyira. Radics Gigi ugyan erről fog énekelni, hogy úgy fáj, ne foglalkozzanak vele, hanem próbáljanak segíteni ezen.
Régóta vártam már, hogy egy szív nyisson rá.
95.8. Sláger FM.